A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Életünk során folyamatosan tapasztalatokat szerzünk, amelyek aztán alakítanak bennünk és a másokkal való kapcsolatunkat, viselkedésünket. Köszöntöm a teljességre hangolva hallgatóit, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm a műsor házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Az elmúlt műsorokban az elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem sémáról beszélgettünk. E sebzettség jellemzője, hogy a szenvedője nem tudja tapasztalatait beépíteni a saját életébe, nem tudja tapasztalatokat feldolgozni. Nem a jelenben, hanem a jelenből él. Hogy írható le ez a helyzet?
Azért fogalmaztam meg így, hogy nem a jelenben él, hanem csak a jelenből él, mert ez nagyon jól mutatja azt, hogy a személyiség fejlődésében, ahogyan megtanuljuk azt, körülbelül 6-7 éves korunkban elkezdjük tudni gyakorolni azt a működésmódot, vagy magatartásformát, hogy jönnek a belső késztetéseink, impulzusaink, ezeken valamennyit gondolkodunk, majd pedig cselekszünk. Egy kicsi gyerek, 2-3-4 éves gyerek éppenséggel nagyon gyakran a belső késztetéseiből rögtön a cselekvésbe fordul. De éppen azt is mondhatnám, hogy az iskola érettségnek az egyik ebből a szempontból leírható tulajdonsága, hogy képes a késztetéseit és a cselekvését a gondolkodással összekötni, képes késleltetni bizonyos késztetéseinek a kielégülését, és egy másik irányból pedig azt látjuk, hogy éppen ezzel összefüggésben 6-7 éves korban kezdjük el érzékelni azt, hogy mit jelent, hogy idő, hogy mit jelent, hogy folyamatosság. Éppenséggel biztos, hogy neked is van élményed arról, amikor egy óvodás gyereknek megpróbáljuk elmondani, hogy mikor jön a Mikulás, vagy mikor lesz karácsony. Hogy tulajdonképpen elmondhatatlan. Mert még esetleg játszhatunk, trükközhetünk azzal, ha ott van a határon, hogy azt mondjuk, hogy 3-at kell aludni. És akkor látjuk, hogy ez egy picit többet jelent neki, mint ha azt mondjuk, hogy 3 nap múlva, vagy főleg mondjuk 72 óra múlva, nem tudom, az 72 óra a 3 nap. Szóval annyi?
Nem, azt hiszem, nem, igen, 40, igen.
72 óra múlva, ezzel egy gyerek semmit nem tud kezdeni. Hogy 3-at kell aludni, ez már valahogy valami. De tulajdonképpen azt tapasztaljuk, hogy az időbeliségnek a fölfogása az még az agyban nem történik meg. Még ahhoz szervezettebbé kell válnia az agyműködésnek és a személyiségnek, hogy egyáltalán magamat, az életet időbeliségben, folyamatiságában legyek képes fölfogni és észlelni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan felnőtt, aki ezzel a zavarral él, vagyis nem képes az önkontrollra, önfegyelemre, olyan jellegzetességeket mutat, mint egy olyan 3-4-5 éves gyerek, aki nem képes időbeliségben látni, élni és értelmezni az életet vagy életeseményeket, hanem számára tulajdonképpen szinte kizárólag a jelen érhető el. Az a néhány másodperc, amiben ő éppenségem saját magát megéli vagy észleli. Ez miért olyan nagy nehézség? Nem csak azért, mert ebből konkrétan bizonyos magatartás formák fognak előállni, hanem azért, mert számára sem a múlt, sem a jövő, mint erőforrás nem érhető el. Mit értsünk ez alatt? Képzeljük azt el, hogy valakinek a múltból, a házastársáról, vagy a gyerekéről vannak pozitív tapasztalatai. hogy tudom, hogy a férjem, a feleségem szeret. Hogy számtalan élményem van arról, hogy ezt hogyan fejezte ki, hogy hogyan volt hűséges, hogyan volt megbízható, hogyan elkötelezett az én irányomban, és a többi. De most képzeljünk el egy helyzetet, amiben a férjem vagy feleségem nem érhető el, és én bizonytalan leszek. Vagy egy olyan helyzetet, amiben éppenséggel megbízhatatlannak bizonyul. Ha képes vagyok az életet, önmagamat folyamatiságában észlelni, akkor ez azt jelenti, hogy visszaemlékszem arra, hogy a férjem tulajdonképpen egy megbízható valaki, hogy számtalanszor megmutatta azt, hogy megbízható, most éppenséggel az emberi gyöngesége jelent meg, de ez nem jelenti azt, hogy ő egy tartósan megbízhatatlan ember, hanem mondjuk valamit elfelejtett. Ez azt jelenti, hogy amikor reagálok arra a konkrét helyzetre, ahogyan a férjem nem érhető el, vagy pedig éppenséggel valamit elfelejtett, akkor a múlt befolyásolja, hogy a jelenben hogy fogok reagálni. Ez azt jelenti, hogy számomra nem csak a jelen érhető el, az, amit a jelenben éppen átélek, hanem a múlt is elérhető. És ebben az esetben képes vagyok egy nagyon emberi választ adni, azt mondom, hogy hű, ez nem esett jól, vagy ó, tudod, mekkora csalódás volt ez, vagy jaj, de dühös voltam rád, vagy éppenséggel, de haragos vagyok most. De rögtön tudok adni egy kapcsolati üzenetet is. De ó, de hát velem is volt már ilyen, tudom milyen valamit elfelejteni, a nem jóját neki. És akkor ki tudom fejezni a pillanatot is, azt, hogy a jelenből az fakad, hogy dühös vagyok, de az életből nem az fakad, hogy akkor most nekiállok téged lekaszabolni, hanem hogy fenntartom a veled való kapcsolatomat, mint egy nagyon értékes dolgot. És ugyanezt vehetjük a jövőre vonatkozóan is. Ha valaki képes múlt, jelen, jövőben észlelni az életet, akkor például a jövőre irányulóan számomra remény elérhető. Akkor azt mondom, hogy van egy megalapozott reményem arra vonatkozóan, mert a múlt is elérhető, hogy a társam megbízható lesz a jövőben, hogy az ígéreteit komolyan tudom venni, és hogy éppenséggel, ha most a jelenben kifejezem azt, hogy nekem valami nem esett jól, akkor az a jövőre nézve a magatartására hatást fog gyakorolni. Vagyis, hogyha számomra a jövő elérhető, mint egy reménybeli valóság, akkor a jövő is erőforrás lesz. És a jövő is meg tudja határozni azt, hogy a jelenben mit fogok tenni, és hogyan fogok reagálni.
Mi történik akkor, amikor jellemzően a hölgyekben megmarad egy tüske a férjükkel, párjukkal kapcsolatban, hogy bezzeg, ezt nem csináltad meg, ekkor sem számíthattam rád, és 3-4 év múlva, vagy folyamatosan előhozzák, és a szemükre vetik. Látod, ezt megint nem csináltad meg. Ugyanúgy nem csináltad meg, mint múltkor nem csináltad meg. Megint nem bízhattam benned. Ez a séma jellegzetességeit? Beszélhetünk arról?
Nem, ez egy egész más dolog. Ez inkább a női működésmódnak a sajátossága. Valóban így van, a kutatások ezt bizonyítják, hogy például a mi kultúránkban kétszer annyi depressziós nő van, mint férfi. És nagyon kíváncsiak voltak a kutatók arra, hogy miért van ez így. És akkor kizárták a genetikus behatásokat, kizártak nagyon-nagyon sok mindent, és például arra jöttek rá, hogy a nők gondolkozási stílusa és megküzdési stratégiái egy probléma vagy egy nehézség kapcsán nem pont ugyanolyanok, mint egy férfié, például a női gondolkodásmódot egy vissza-vissza idéző, visszatérő, kérődző, ismétlő forma jellemzi, és ez az állandó újból visszatérek, föl-le, újból fölidézem, ez nem tesz jót annak, hogy egy nő képes-e harmóniában vagy elégedettségben élni, akár saját magával, akár egy kapcsolattal, vagy egy kapcsolatban. Például a kérdésedre ez a válaszom, hogy érdemes volna itt tudatosan vagy elengedni valamit, és ezt a gondolkozás folyamot, ami egy folyamatos libikókát jelent, egy állandó, egy kérődző folyton föl és vissza, hogy ezt tudatosan megállítani. De nem vagyok kiszolgáltatott idebent, tehát amikor 25-ször is ezt előveszem, akkor rászólhatok magamra, és mondhatom azt, hogy elég. és a figyelmemet valamilyen más dologra, tárgyra, feladatra, bármire összpontosíthatom. Mert ha nem így járok el, akkor a gondolatokhoz érzések fognak kapcsolódni, ahogy egyébként kapcsolódnak is, de ezek föl fognak erősödni, akkor megint előjön a csalódottság, megint eljön a kiábrándulás, ettől megint a negatív gondolataim fognak felerősödni, újabb negatív asszociációim lesznek, az emlékeimből elő fogom venni a negatív emlékeimet, amelyek ide fognak kapcsolódni, ettől még rosszabbul érzem magam, még több negatív érzelmem lesz, és kialakul egy lehetetlen kör, amit végül egy érzelmileg mondjuk nehéz helyzetben ráöntök a páromra. Hát ez biztos, hogy nem túl szerencsés dolog, és ezt a folyamatot meg lehet szakítani. Például a gondolkozási folyamatnál, ott, hogy tudatosítom magamban azt, hogy ennek az újból való átgondolása sehova se vezet.
Térjünk vissza a sémánkhoz. Hogy helyezhetjük, miként helyezhetjük magunkat időbelivé? Hogyan láthatjuk magunkat az időben? Van egy pont, de van múltunk, és jövőnk is lesz.
Hogyha az agyműködésünkben, az idegrendszerünkben ennek megvannak az alapjai, akkor tulajdonképpen egyszerűen csak gyakorolni kell. Ha ezek az alapok nincsenek meg, akkor viszont valaminek a fejlesztésére is szükség van, valaminek a kimunkálására is szükség van. Ebből a szempontból például nagyon nagy jelentősége lehet annak, hogy egy szeretetteljes, elfogadó, bizalmi kapcsolatban valaki, és ő lehet felnőtt is, elkezdjük begyakorolni a szükségleteink késleltetését. Tulajdonképpen ez egy gyerekkorban nagyon fontos elsajátítandó tulajdonság, de hagy kössem össze ezt most a felnőtt világgal. Amikor egy nő egyszerre akar családot és karriert, akkor mondhatjuk azt, hogy ez rendben van. De ez vajon egy időben meg tud-e történni? Akkor azt mondanánk, hogy itt akkor nagyon nagy feszültségek fognak megjelenni, mert hogyha ő neki van egy 6 hónapos pici babája, 3 hónapos babája, 1 éves kisgyereke, vagy van 2-3 év alatti gyereke, és ő ez alatt is egyszerre akar jó anya lenni, 2 gyereket megfelelően nevelni, és közben a karrierjét is építeni, akkor majdnem biztos, hogy azt mondhatjuk, hogy ez lehetetlen. Nem a család és a karrier nem egyeztethető össze, hanem az, hogy ez például abban a 2 évben megtörténjen, minden különösebb feszültség és nehézség nélkül, és mind a kettőben, mind a 2 világban teljesen oda tudja adni magát, ez abban a 2 évben vagy 3 évben nem tud megtörténni. Vagyis mire lenne szükség? Hogy a felnőtt képes legyen mondjuk a karrier iránti igényét, vágyát, ami egy teljesen emberi, érthető, természetes, normális vágy, késleltetni. Hogy azt tudja mondani, hogy most ezt a 2 évet vagy 3-at elsősorban a csecsemőnek, a gyerekemnek vagy gyerekeimnek szánom, és késleltetek magamban egy jogos szükségletet és igényt. És hogyha a felnőtt képes ezeket az igényeit késleltetni, nem kell lemondani róla, csak azt mondja, hogy most nincs itt az ideje. Ezért megőrzi magában, késlelteti annak a kielégítését, és amikor a gyerekek már elég nagyok, és már szívesen elmennek a társas közösségekbe, esetleg már ők maguk mondják azt, hogy már mindenki óvodás, csak én nem, hogy akkor egyszer csak lesz 4 órám, vagy 6 órám, és abban a figyelmemet most már másra is tudom irányítani, nem csak a családra, vagy gyerekekre. Ma azt látjuk, hogy ha a felnőttek, felnőttként képtelenek szükségleteket késleltetni, akkor miért várhatjuk azt el, mire föl gondoljuk azt, hogy egy ilyen közegben a gyerekek megtanulják a szükségleteiket késleltetni?
A szükségletek késleltetéséről, illetve arra, hogy ki kire hangolódjon, mi az egészséges egymásra hangolódás, az elmúlt hetekben sokat beszéltünk. Most egy olyan oldalról közelítsük meg a témát, hogy az anyuka, ha ráhangolódik a gyermekére, és a gyermek szükségleteit helyezi előtérbe, mennyire van meg annak a veszélye, hogy maga az anyuka hangolódik el?
Kétség kívül minél egészségesebb egy személyiség, annál inkább tudja azt megtenni, hogy tud magánál is lenni, és tud egy másik embernél is lenni. Hogy képes miközben valaki másra hangolódik, nem elveszteni a saját magára való hangolódását. Ez az egészséges vagy érett személyiségnek egy adottsága, egy készsége, amit tud működtetni. Minél sebzettebb vagyok, annál inkább lehetséges az, hogy vagy csak magamra tudok hangolódni, és alig-alig tudok rád, vagy csak nagyon töredékesen, vagy csak nagyon rövid ideig, és utána visszaszippantódok a saját magam belső világába, de fordítva is lehet, hogy mindenki olyan erős hatást képes rám gyakorolni, hogy én állandóan csak másoknál vagyok, és szinte sosem vagyok magamnál, szinte lehetetlen számomra, hogy magamra tudjak hangolódni, és ezért például elhanyagolom magam. Például ez a másik oldal, látjuk azt, hogy nagyon sok édesanya, mert igényes, szeretné jól nevelni a gyerekét, de mert a személyisége még nem elég kiforrott, nem elég érett, ezért ahogyan a babájára, aztán a gyerekére vagy gyerekeire hangolódik, szinte mindig azzal a következménnyel jár, hogy elhangolódik saját maga felé. Ezt úgy is kifejezhetnénk, hogy létezik egy egyenes egyik végpontján, ott van az alkalmazkodás és a másikra hangolódás, az egyenes másik végpontján ott van az érdekérvényesítés, önkifejezés, saját szükségleteimnek a átélése, megbecsülése és a magamra hangolódás. Tulajdonképpen ezen az egyenesen belül mozgunk akkor, amikor egy másik emberrel kapcsolatban vagyunk. Nagyon sok anyát látunk, aki a legjobb szándékkal, de mert nem elég érett még a személyisége, beveti magát, éveken, akár 5-8-10 éven keresztül szinte más se tesz, mint alkalmazkodik. Alkalmazkodik a férjéhez, a gyerekéhez, a gyerekeihez, a környezetéhez, a szüleihez, a rokonsághoz, mindenkihez, és elhangolódik saját maga felé, saját szükségleteit nem is észleli, vagy ha észleli, elhesegeti őket, mert hogy elhangolódott saját magával kapcsolatban. Mi szokott ennek a következménye lenni? Például az, hogy hirtelen olyan kiégett lesz, hirtelen annyira elege lesz, hogy súlyos lelki zavarokat mutat. Nem kéne idáig elmenni. Örülök, hogy most erről beszélhetünk, mert az egyik probléma az, amikor valaki nem tud a gyerekére hangolódni, és kétség kívül ez aztán az egész család életében zavart idéz elő, de a másik irányba is lehetséges elmozdulni, hogy olyan nagyon akarunk alkalmazkodni, és olyan nagyon hangolódunk másokra, hogy magunkat vesztjük el. És előbb-utóbb, lehet, hogy ez csak 5 év, lehet, hogy 10, a családban ugyanúgy megjelennek a zavarok, és egyszer csak lesz egy édesanya, aki azt mondja, hogy nem bírom a gyerekeimet látni, nem akarom látni, és elmenekül otthonról, és olyan mértékben kifárad és kifullad, és minden erőforrását elveszíti, hogy akkor elég sok időbe fog telni az, amíg vissza tudja magát hozni.
Hogyan akadályozhatjuk meg az elhangolódást?
Tulajdonképpen egy folyamatos gyakorlással. Állandóan gyakorlom azt, hogy ráthangolódok, magamra hangolódok, ráthangolódok, magamra hangolódok, hogy határokat tartok. Tudatosítom magamban azt, hogy ezt most te érzed, vagy én? Hogy én most átvettem egy érzést úgy, hogy nem is gondoltam, hogy átveszem, vagy pedig nem, azaz valóban az én érzésem.
Hogyha nagyobb keretekbe akarjuk vizsgálni ezt a helyzetet, visszatérhetünk oda, hogy az élet folyamattá válik bennünk. Ez a ráthangolódás, magamra hangolódok, a tapasztalatok feldolgozása, kihez, hogy viszonyulunk, hogy áll egy rendszerbe az életünk során?
Amikor van múltunk, jelenünk és jövőnk, akkor ez azt jelenti, hogy az élet tapasztalataink nem egyszerűen csak gyűlnek, mert egyébként az történik, hogy valaki él 60, 70, 80, 90 évet, És akkor, ha ezt ábrázolnunk kellene, akkor azt látnánk, hogy egy egyre nagyobb kupac az, ami az ő élet tapasztalatainak a kupaca. De jó esetben nem ez történik. Jó esetben az történik, hogy ahogy valaki előre halad az időben, az egyre több élet tapasztalata egyre inkább valamivé összeáll, valahogy rendeződik. Ez az élettapasztalat őt elkezdi gazdagítani, őt is, meg azt a világot, amit ő kialakít, vagy amiben ő él, elkezdi szervezettebbé tenni, és ez azt jelenti, hogy valamit épít abból a tapasztalatból, ami mögötte van, valamit már jobban ért és jobban lát, és ezt így mondhatnánk, hogy az élet tapasztalatai élet bölcsességgé tudnak válni. És akkor látunk egy 60-70 éves embert, aki keveset szól, de annak van értelme. És azt sugározza magából, hogy ez nem egyszerűen csak egy könyvből elolvasott okos gondolat, hanem egy egész életút tapasztalatának valamiféle eszenciája. És akkor azt tudjuk mondani, hogy hű, de jó őt hallgatni. Tehát az élet tapasztalat, hogyha folyamatiságában tudjuk megélni az életet, és saját személyünket is, akkor életbölcsességé válik, amiből lehet építkezni magunk számára, mások számára is.
Mire valósul meg ez? Feltétlenül öregnek kell lenni ahhoz, hogy valaki élettapasztalattal, életbölcsességgel rendelkezzen?
Van egy rossz hírem. 30 évesen nem leszünk bölcsek, de nem is lehetünk bölcsek azért, mert a bölcsességhez valamennyi élettapasztalatra van szükség. Persze olyan lehet, hogy valaki mondjuk nagyon-nagyon sok a kortársaihoz képest sokkal több, sokkal színesebb, árnyaltabb, esetleg mélyebb, esetleg tragikusabb élettapasztalatokkal rendelkezik, és ezekre a tapasztalatokra képes volt, mert hogy jó alapjai voltak, megfelelő válaszokat adni, tehát ezek a tapasztalatok nem tönkretették őt, vagy nem nagyon megsebezték, vagy nem csak megsebezték, hanem valahogyan ő a sebeivel is tudott mit kezdeni, akkor azt láthatjuk, hogy ő benne talán mondjuk a kortársaihoz képest van egy nagyobb érettség, vagy van valami nagyobb átlátás, vagy esetleg egy nagyobb mélység. Na, ilyesmi történhet, de még ezt se nevezném bölcsességnek.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Biksa Levente nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.